Kedves hallgatóink, az egykor a Miskolci Egyetem jogi karán végzett dr. Kundrisz Péter hosszú éveken át informatikai cégek vezetőjeként dolgozott, majd élete egyik napról a másikra érdekes fordulatot vett. Külgazdasági attasénak nevezték ki Afrika legnépesebb és talán legveszélyesebb országába, Nigériába. Az ott eltöltött évekről több könyvet is írt. Afrikai élményeiről, benyomásairól nemrég a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban számolt be az érdeklődőknek. A szerzővel dr. Busku Szilvia, filozófus közgazdász, a Tomori Pál Főiskola docense beszélgetett, aki a könyvbemutatót kulturális kitekintővel kezdte.
Afrikáról, mint ismeretes, a Földünk második legnagyobb kontinense. Földrajz rendkívül változatos, ugyanis a legmagasabb pontja a Kilimandzsáró, ugye a leghosszabb folyója a Nílus, legnagyobb szigete a Madagaszkár, és ami számunkra most fontos lesz, hogy Nyugat-Afrikát említsük, legnépesebb ország a Nigéria. A lakossága elérte a 200 millió főt. Azért szűkítem le most egy kicsit Afrikát Nyugat-Afrikára, és legfőképp ugye Nigériára, mert hogy Dr. Kondic Péter íróval való találkozásunk és beszélgetésünk kapcsán, mivel Péter nigériai attaséként szolgál és tevékenykedik, ezért inkább ez került a fókuszba. Ugyanakkor, hogyha Afrikát nézzük vallási tekintetben, hogy most egy kicsit kulturális összefoglalóként említhessem, ha vallás részét nézzük, akkor azt mondanánk, hogy Afrika tulajdonképpen a Ábrahám vallások hite vagy központi szerepet játszik a lakosság életében. Ha leszűkítenénk Nyugat-Afrikára, illetve Nigériára, akkor úgy mondanánk, hogy délen a kereszténység uralkodik, északon pedig kifejezetten az iszlám vallás. Ami még fontos talán a gazdaságát megemlíteni, ugyanis Nigéria regionális hatalom Afrikában, mert hogy olyan feltörekvő globális hatalom, nem csak a népesség száma miatt, hanem a gazdasági helyzete miatt, ugye jelentős a kőolajtermelés, ami ismeretes, de sajnos nagyon alacsony helyen áll az emberi fejlettségi index. És még mindig nagyon alacsony az a rátája, és ez valószínűleg nem is fog emelkedni. A mai fővárosa, a Nigériának Abuja, ez már 1990-es évektől lett második fővárosa, mert hogy Lagos volt ugye az első főváros. Ami fontos és érdemes még kiemelni, hogy egy picit Afrika szellemiségébe jussunk el, az Ubuntu világnézet, ami kifejezetten Afrikából származik, lefordítva, tulajdonképpen az emberiesség, másokkal való nyitottság, egymás iránti emberség áll a középpontjában, ugye itt a törődés, a harmónia, tehát minden egyes élőlénnyel kapcsolatos együttműködés lenne itt a lényeg, hogy röviden lefordítsuk. És ez az Ubuntu Afrikában a politikai döntéshozataloknál is nagy jelentőséget bír, vagy szignifikáns szerepet kap, ugyanis hangsúlyozza az egység és a konszenzus keresés szükségességét. Ubuntu embert úgy tudunk elképzelni, hogy nagyon magabiztos, hiszen tudja, hogy egy nagyobb csoport áll a háttérben, de azon kívül nagyon nyitott mások felé, és nagyon együttműködő tud lenni. Ami még fontosnak véltem megemlíteni, bizonyos tudósokat szeretnék kiemelni, őket itt a 19. század derekán tudjuk megnevezni. Ha kifejezetten az irodalom területére szeretnénk átlépni, itt Szoyinka író szeretném megnevezni, Afrika leghíresebb regényírójává vált, és ami nagyon fontos, hogy angol nyelven publikált, és ő volt az első afrikai, ő volt az első fekete, aki Nobel-díjat kapott, irodalmi Nobel-díjat kapott. Akiről még érdemes lenne említést tennünk, az a Jean-Christian Smuts. Smuts is 1870-es években született, vagy 70-ben pontosan, Churchill barátja is támogatását tűzte ki célul, ugye, és barátja lett. Ami nagyon érdekes, hogy a Bur háborúban, ami 1899 és 1902 között zajlott, kifejezetten a britek ellen harcolt, és az első világháború során viszont pont a szövetségesükké vált. Ezért a későbbiek folyamán, 1941-es években brit tábornokká nevezték ki. Nem csak tábornok volt, hanem miniszterelnök is volt, 39 és 48 között volt miniszterelnök, és ami még fontos és említendő, vagy szeretném, hogyha esetleg nem maradnak ki, hogy San Franciscóban ő volt az ENSZ alapító okiratának az egyik aláírója. Ha filozófia területére szeretnénk rálépni, egyedül Dél-Afrikában lehet a Johannesburgi Egyetemen filozófiát tanulni, ám de nem olyan módon, mint nálunk Európában vagy Magyarországon, hogy a filozófia a disziplináin belül olyan a tudományágokkal találkozhatunk, vagy tanulhatunk, mint a hermeneutika, a fenomenológia, az etika, esztétika, gyakorlati filozófiák, vagy elme-nyelv filozófia. Abszolút nem, hanem ez inkább gazdasági fókuszú centrumú. Az Johannesburgi Egyetemnek filozófia szakának a fő célja, hogy olyan vezetőket és olyan reflektív tagokat hozza létre a társadalomban, akik kritikusan gondolkodhatnak az intellektuális, az etikai és a kulturális kérdésekről egy ilyen globalizált világban, mint a miénk. És akivel szeretném zárni ezt a rövid kulturális kitekintést, az Afrika nagy fehér varázslója néven ismeretes, evangélikus lelkész volt, teológus volt, bak életét kutató zenetörténész, afrikai orvos misszionárius, trópusi betegségek kutatójaként ismert, híresült el, ugye ez Albert Schweitzerre gondolok, mint ismeretes. Afrikában rengeteg ember gyógyított meg, majd ugye kórházat is alapított, és később ugye a feleségében fogolytáborba kényszerültek, majd ezt követően szabadulások után, 1924-es évek után ismét visszatért Afrikába, újraépítette a kórházat, még több beteget tudott ellátni, több ezer beteget tudott ellátni, és majd 1952-ben a Béke Nobel-díjat kapott.
Kondrics Péter Nigériáról szóló könyveinek elolvasásával mennyire kapunk hűképet az afrikai országról? Milyen fontos kérdésekre kaphatunk válaszokat, ha elolvassuk a könyveit?
Mindenképpen a személyes tapasztalatain alapszanak a írásai, a könyvei, ugyanis 15 éve már ugye nigériai attasé, évek óta már a külgazdasági minisztériumban nem dolgozik, de ettől függetlenül két havonta ugye piackutatással kapcsolatos munkatevékenységet folytat Nyugat-Afrikában. Így saját személyes élményei tapasztalatára ugye a kinti barátai, kinti tanítványai által olyan pillanatokban enged betekintést a könyvei lapjain, amiket egyébként nem tudhatunk semmilyen más afrikai könyvekből, vagy máshonnan, vagy akár az internetről, hiszen ezek olyan tapasztalatok, hogy ő több hetet, hónapot tartózkodik kint, az ott lévő barátoktól, barátaiktól, azok családjaitól kapja ezeket a tapasztalatokat, a személyes élmények fűzik ugye Afrikához, és neki egyébként egy ilyen életi sors feladata, ami kitűzött célul, hogy itt Magyarországon keresztül több városban, megyeszékhelyen Afrikának olyan pillanatait mutathassa be számunkra, a hallgatóság számára, ami valójában igaz és teljes mértékben korhű.
Dr. Kondrics Péter jogász már több könyvet is írt a távoli országról, Nigériáról. Most egy ilyen kötet bemutatóját tartották Miskolcon, de hogyan is került a korábban sikeres vállalkozó informatikai cégek igazgatójaként dolgozó ember egy afrikai országba? Elég kalandos története van ennek a váltásnak.
Megpróbálom egy pár mondatban összefoglalni ezt a teljes őrületet, ami abban az időben is már körülöttem folyt. Én egy nagyon kedves barátommal, Gály József úrral, aki kétszeres földkerülő vitorlázó, talán hallottak a kedves hallgatók róla, Fanándorral, ők ott az elsők, Szentjupát 1985-87, ugye az első magyarok, akik körbehajozták a földet, én találkoztam ezzel a Józsi barátommal, és hát elkezdtünk azon gondolkodni, hogy két ilyen teljesen külön világból jött ember, mint egy hajós, aki ugye sosincs kialudva, és a pirosnál mindig elalszik, hogyha szárazföldre lép, meg egy informatikai jogász, mi a fenét tud együtt csinálni, és fantasztikus, jól éreztük magunkat, és kitaláltunk egy csodát. Ez pedig a világon az első Afrikát nemzetközi vitorlás csapattal körbehajózó vitorlásverseny, kulturális sport eseménysorozat lett volna. Elkezdtük a szervezését, és próbálom rövidre fogni. Közben jött az úgynevezett arab tavasz. Talán hallottak róla, ez amikor az észak-afrikai országok egy jó pár jában, hát gyakorlatilag az egyik diktátort fölváltotta a másik, de tekintettel arra, hogy mi Egyiptomot kineveztük, illetve egyiptomi kormány jelentkezett, hogy ők szponzorálnának minket nagyon komoly pénzzel. Alá is írtunk egy szerződést velük, és elkezdtük a szervezést. Egy éven keresztül mentünk volna körbe Afrikába, aztán hirtelen beütött ez a az arab tavasz, és az a kormány, amelyikkel mi egy nagyon komoly szerződést aláírtunk, megbukott, saját szememmel láttuk, hogy vitték a kormánytagokat a börtönbe, így aztán ezt a projektet csak részben tudtuk megcsinálni. Na most ennek szó szerint a farvizén, amikor a második Orbán kormány elkezdte ezt az úgynevezett kelet és déli nyitás politikát, akkor eszükbe jutottam, hogy itt van egy fickó, aki Afrika körül már ottan kavarászott, és én így kerültem az újra nyitott nigériai nagykövetségre első titkár és külgazdasági ataséként.
Mennyire volt ez könnyű vagy nehéz döntés?
A családnak nehéz döntés volt. Nekem könnyű. Világéletemben egy ilyen kalandvágyó ember voltam, ami aztán ilyen hatalmas, nagy ugrások, nagy kiemelkedő dolgok és nagy mélységek, magasságok és mélységekkel járt. Én örültem ennek, és egyszer csak, mint egy ilyen deszantost, ledobtak engem Afrika legnagyobb városába, Lagosba, hogy vigyek oda magyar cégeket, és segítsem elő a magyar-nigériai gazdasági kapcsolatok építését.
Mit tapasztalt akkor az afrikai országban? Mi volt az, ami különösen meglepte, esetleg meg is döbbentette? Arra számított nagyjából, amit helyben tapasztalt?
Erre csak az lehet a válasz, hogy nem. Képzelje el egy teljesen más kultúrkörből oda cseppenő, oda leérkező embert, akit nem csak a zajok, a fények, az ottani illatok, szagok, emberek, hanem egy olyan kultúrsok ér, amit egy ember hihetetlenül nehezen tud feldolgozni. Ott nekem hónapokba telt, mire berendezkedtem, mire egyáltalán feleszméltem, hogy hol vagyok, és nekem eredményeket kellett felmutatni. Ugye magyar cégeknek ott partnert keresni. Ez egy hihetetlenül nehéz dolog volt, de minden pillanatát élveztem.
Hogyan tudott boldogulni? Mennyire sikerült kiépíteni kapcsolatokat az ottani vállalkozókkal? Hogyan fogadták egyáltalán európaiként az afrikai országban?
A következő dolog történt. Nekem ott kapcsolatom nem volt. A jó Isten volt velem, senki más. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi a fenét csináljak, haza mégsem jöhetek, hát valamit el kell kezdenem. Napokig gondolkodtam, aztán egyszer csak azt csináltam, hogy fölvettem a helyi népviseletet, a Yoruba népviseletet, és kimentem az utcára. És aki jött, és mondjuk úgy volt fölöltözve, az oda mentem, próbáltam beszélgetni, elkezdtem elvegyülni, ami mondjuk 120 kiló színhúsként, fehér villogó fejjel, marha nehezen ment, de egész egyszerűen elkezdtem az emberekkel beszélgetni, és azt vettem észre, hogy működik. Nem elfüggönyzött, páncélozott diplomata autóval, hanem gyalog. Mentem, és próbáltam kapcsolatokat teremteni, és ez bármilyen furcsán is hangzik, ment. És egyre több konferenciára hívtak meg, mert hát azt mondták, hát itt van egy fickó, akit ölelget minket, mosolyog, beszélget, nem nagy képviskedik, nem játssza az arcát, az agyát. Ismerjük meg! És aztán egyre több helyre hívtak meg, és azt kell mondanom, hogy egyre sikeresebb lettem. Kimentem az utcára, azt mondtam, lesz, ami lesz. És bejött.
Hogyan folytatódott? Hány évig tartózkodott Nigériában, és mit sikerült ez alatt az idő alatt elérni?
Én nem töltöttem ki azt az 5 évet, családi okokból nekem vissza kellett jönnöm, de én azóta is gyakorlatilag 6 hetente, 2 havonta visszajárok a térségbe már magánemberként, magánüzletemberként, és ugyanazt csinálom, mint akkor, csak most nem a magyar kormány szolgálatában, hanem magánemberként, magyar cégeknek segítek. Bármilyen furcsán is hangzik, ez a világ legveszélyesebb országa, de higgyék el nekem, ahogy az ember kiszáll a repülőből, megérez valami olyan furcsa, csodálatos vonzalmat, egy olyan ősi, zsigerigható vonzalmat, ami csak azzal magyarázható, hogy végül is mindnyájan mi onnan jöttünk, mi onnan származunk. Ismerős minden, és ezt egyébként nem csak én mondom, hanem nagyon sokan, akik a Szahara alatti Afrikát járják, hogy ismerős érzéseink vannak. Jó érzés ott lenni, mindenféle hülyeséggel, maláriával, betegséggel, elrablási kísérlettel együtt. Jó érzés ott lenni.
Az Afrikában szerzett tapasztalatokat, élményeket könyvben meg is írt, a több könyvben is. Mi a célja ezekkel a kötetekkel? Az, hogy csak megossza az olvasókkal az ott szerzett élményeket, vagy pedig van egy különösebb célja, apropója is?
Én járom az országot, nagyobb városokba, kisebb helyeken, művelődési házakban, könyvtárakban egyfajta misszióként élem meg ezt az egészet. Én azt szeretném, hogy azok a sztereotípiák, amelyek természetesen, hogy kialakultak, főleg vidéken, azok valami módon árnyaltabbá váljanak ezeken az eladásokon, beszélgetéseken. És akkor én elmondom a saját tapasztalatomat, hogy milyen ember az afrikai ember. Ugyanis az a helyzet, bármilyen furcsán is hangzik, de egyre többen vannak. Több ezen tanulnak már nálunk. Csak Nigériából ezrek. És ahogy ugye a gazdasági és a politikai élet alakul, egyre többen lesznek. És akár akarjuk, akár nem, velünk élnek, meg kell őket ismerni. Az, hogy a természetes vallásuk, egy élő valóság, az, hogy külön-külön világ, ami nekik van, és ők ide érkeznek, meg kell őket értenünk. És ebben próbálok én több-kevesebb sikerrel eredményt érni, hogy a magyar emberek megértsék őket, akik egyre többen látogatnak húzamosabb ideig, és tartózkodnak húzamosabb ideig nálunk.
Tőlünk, magyaroktól, európaiaktól nagyon messze áll ez az ország. De vajon mit gondolunk mi az afrikaiakról? Mit tapasztalt, hogy egyezik a mi véleményünk mindazzal, amit ott tapasztalt?
Nigéria még Afrikán belül is egy más világ, egy más ország, sőt azt mondom, hogy nem is azon a földrészen van, hanem egy teljesen más bolygón. Az emberek másképpen gondolkodnak, másképpen éreznek, más a nem, más az igen. Egész egyszerűen másképpen fejezik ki magunkat. Ég és föld, ahogy mi gondolkodunk. De itt vannak. Itt vannak a diákok. Én tanítok egyetemeken, nagyon sok nigériai diákom van, akiknek a beilleszkedését igenis segítenünk kell. Ezek a srácok, amikor majd hazamennek, már remélhetőleg hazamennek, viszik az országunk jó hírnevét. Válaszolva a kérdésére, két külön világ vagyunk. Különösen magyarként, ugye a mi történelmünk, a mi kultúránk alapvetően nem egy befogadó kultúra. Túl azon, hogy már István királyunk is ugye Imrének az Intelmekben, hát erre felhívta a figyelmét, hogy azért az idegenekkel vigyázz, szeresd őket, fogadd be őket, használd őket. Hát ezt marhára nem így érezzük, hosszú évszázadok óta. Próbálom ezt egy icipicit közelíteni. Külön világ nagyon-nagyon nehéz, de egy hihetetlenül kihívást sokkal teli, és egy nagyon szép munka, amit én magamra vállaltam. Szeretem ezt csinálni.
Ebben a most bemutatott kötetben mit találnak az olvasók?
Két kötetet mutatok be a tisztelt olvasóknak. Egyrészt az egyik könyv, annak minden szava igaz. Leírtam az első hónapok történéseit. A sok, a kulturális sok, az egész fizikai, lelki szenvedések, örömök, csodálatos dolgok. A másik pedig egy regény, aminek az 50%-a igaz, de azt nem árulhatom el, hogy melyik. A lényeg az, hogy egy magyar diplomatát elrabol a Boko Haram, ami a legkeményebb, a világon a legkeményebb terrorszervezet, de ennek a másik 50%-át nem mondhatom el önöknek. Nagyon izgalmas, legalábbis ezt hallottam.
Járja az országot a könyveivel. Mit tapasztal az emberek részéről? Mennyire érdekli őket egy teljesen más országnak az élete, az ott tapasztaltak?
Azt kell, hogy mondjam, hogy érdemtelenül, de mindig érdeklődő, csodálkozó szemekkel találkozom. Nagyon-nagyon régóta járom én az országot, és nagyon nagy sikerre kérdéseket tesznek fel, nagyon jó kérdéseket, és azt gondolom, hogy úgy mennek el az emberek az eladásaim után, hogy ha más nem, egy picit elgondolkodnak azon, amiket hallottak, és ez csodálatos érzés.
Kedves hallgatóink, dr. Kondrécz Péter a Tomori Pál Főiskola oktatójának könyvbemutatóját tartották nemrég a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A külgazdasági attaséként Nigériában dolgozó nemzetközi jogász afrikai élményeit, benyomásait foglalta össze köteteiben.